Kezdjük talán úgy, hogy nem mondom meg, hogy mi a téma, hanem ki tudja, hogy a János 11, Bibliát ne nézzétek. János 11, mi van a János 11-ben? Tudja valaki? Talált, nagyon jó, igen. Meg a zsidók, ugye? Meg tanítványok is, igen. Farizea, jó, oké, ez nem jött be akkor. Igen. Nem. Ez nem, most nem alkudozunk. Nem. Oké. Hideg, mint kint ma. Jó, oké. Segítek. A János 11-ben Lázár feltámasztása van, mint rész, de nem arról lesz ma szó, hanem a János 12-ről, és ki tudja, mi van a János 12-ben Lázár feltámasztása után? Jézus, igen, valami csoda, igen, meg tanítványok is, igen, nagyon, nagyon jó, oké. Hogy? Jó, oké. Egy csak gond, pardon. Nem hallom. Farizeusok, oké. Igen. Jézusnak a megkenetése van. Ugye Mária megkeni Jézust egy ilyen vacsora mellett. És erről lenne szó, Jézusnak a megkenetéséről. És ennek egy kicsit utána olvastam, vagy utána néztem jobban, mint máskor tettem eddig, és azt látom, hogy legalább kettő megkenetésem Jézusnak. Ugye mindegyik evangéliumban olvasunk Jézus megkenetéséről. Igazából Lukács teljesen más, nagyon másképp írja le, mint Máté, Márk, illetve János. Tehát Máté, Márknál látjuk egyértelműen, hogy ugyanazt az eseményt írja le, mert a megkenetés után egyből Judás megy és elárulja Jézust. De Lukács esetében ott a 72 tanítvány kiküldése van utána, tehát teljesen időrendileg máshol van. És János kicsit kilóg a sorból. János kicsit kilóg a sorból, mert néhány apró részlet különbözik Máté és Márk esetében, de nekem annyira gyanús, hogy szerintem ez is ugyanaz. De lehet, hogy több. Tehát az igen nem teszi egyértelmű számunkra. Máté és Márk azt írja, hogy 6 nappal a kovásztalan kenyérek ünnepe előtt megy, Jézus Betániába, János 2 napot ír. És akkor utána ezt a vacsora, de most szerintem lehet az, hogy oda megyek 6 nappal előtte, és a vacsora 2 nap előtte van. Tehát, hogy most nekem ez nem... És van egy olyan érdekes dolog, ugye Jánosban azt látjuk, hogy János evangéliumában, hogy Lázár, Mária és Márta ott vannak ennél vacsoránál Jézussal. Míg Máté és Márknál azt olvassuk, hogy Simon leprásnak a házában vannak. És eddig ezt én nem tudtam, de pont emiatt, mert hogy annyira, tehát így nyilván lehet, hogy ez két külön esemény volt, de nekem nem tűnik észszerűnek, pláne ugyanazokat a mondatokat mondja Jézus, tehát hogy a szegények mindig veletek lesznek, én nem leszek mindig veletek, tehát szinte szóról-szóra ugyanaz. Úgyhogy van, aki azt mondja, igazából Simon leprás, tehát Simon egy olyan leprás volt, akit Jézus meggyógyított, és ő Mártának, Máriának és Lázárnak az édesapja. Van, aki ezt mondja. Ami egyébként logikus számomra, mert akkor így lehet, hogy Simon leprás házában is mégis ott vannak ők, és egyébként ugye, amikor nézzük Mária, Márta és Lázárnak a történetét, már látjuk, hogy van valamilyen kapcsolat velük. Tehát, hogy Jézus már akkor szereti őket. Már ismerték egymást, volt valamilyen szoros kapcsolat, és nyilván, hogyha az édesapjukat meggyógyítja a leprából, azért valószínűleg az egy hatással lehetett az ő kapcsolatukra. Úgyhogy én szerintem kettő megkenetés történet van. Érdekes egyébként Lukácsban, Lukács 7-ben, mindjárt megnézzük, ott is egy Simon nevű embernek a házában, csak egy farizeus, egy Simon nevű farizeus házában van. És ott ugye azt olvassuk, hogy egy bűnös asszony keni meg Jézust. Míg a Máté Márk Jánosban viszont nem egy bűnös asszony, hanem Mária. Tehát ott sehol nem említi a történet, hogy bűnös asszony keni meg. És van még néhány különbség, tehát Lukács 7-ben ugye, ami a probléma a megkenetésnél, az, hogy egy bűnös asszony kenni meg Jézust. Máté Márk Jánosnál pedig, amiről beszél Jézus, meg amit felhánytorgatnak neki, az, hogy hát mennyibe került ez. Tehát vannak különbségek, de mind a kettőben van egy hasonlóság. Mind a kettő történet egy dicsőítésnek és imádatnak a története. Amikor valaki hálából, vagy hálával túláradó szívvel Jézust imádja. Hálás a szíve azért, amit Jézus tett. Ő érte. Ugye, majd mindjárt megnézzük a Lukács 7-ben, ez a bűnös asszony, Jézus megbocsájtotta a bűneit. És mélyen tisztában volt ez az asszony azzal, hogy mennyire bűnös. A másik esetében Mária, hogyha ez a feltételezés, ami csak feltételezés, de nekem észszerűnek tűnik, igaz? Meggyógyította Jézus az édesapját, föltámasztotta a bátyját, vagy öccsét, nem tudom, mondjuk legyen bátyját, ha 4 nappal miután meghalt. Máriának a szíve tel volt hálával. És talán még bele sem menjünk ezekbe az ige szakaszokba, mert ha a szívünk tele van hálával, ha tudjuk azt, hogy Jézus mit tett értünk, és nem csak általánosságban, nem most nem teológiáról beszélek, hanem az én életemet megváltoztatta, mert az én életem üres volt, és a semmi felé tartott, a pokol felé, a halál felé tartott, és Jézus, értem, meghalt a kereszten, már önmagában ez is egy óriási dolog, de személyesen, tehát nem általánosságban, személyesen érted, mennyi mindent tett. Ha az ember ezen gondolkozik, ha erre emlékezteti magát, akkor az ember szíve hálás lesz. És a hálás szívből fakad az imádat. És ugye tudjátok jól ebbe a történetbe, hogy ez a nárdus kenet, amiről szóval megkenik, ez a drága olaj, nagyon-nagyon-nagyon drága dolog volt. Sokszorosan, nem tudom, háromszor, legalább háromszor, vagy hányszor többet ért, mint az a 30 ezüst, amiért Júdás elárulta Jézust. És még mindig nem megyünk bele a konkrét történetekbe. Van a dicsőítésnek egy olyan aspektusa, ami pazarlónak tűnik. Pazarló dicsőítés. Minek kell 45-50 percet énekelni az Isten tisztelet elején? Van, akiben ez fölvetődik. Tehát mindig is, ha valaki igazán imádja Istent, igazán szívből dicsíti őt, egy kívülállónak ez valahol pazarlónak fog tűnni. De nyilván, aki tudja, hogy miért teszi, őnek ez nem pazarlás. Így szemléltette ezt valaki a emlékszem prédikációban, hallottam, hogy kirakunk ide, én nem tudom, kötek 20 000-eseket, fölöcsoljuk benzinnel, és gyufa. Vagy öngyújtó. Mit gondol az ember ilyenkor? De hogyha dicsőítésből tesszük, ugye ott van Salamon király a templom szenteléskor. Hány 10 000 meg 100 000 juhot áldozott föl? Nem lehetett volna csak 90%-át, vagy felét. Az is elég lett volna, nem? A többi mennyi? Ez egy emberi logika. De az Isten szerinti logika az más. És az igazi dicsőítés abban mindig benne van az, hogy emberi észre nem érthető, hogy miért, de túláradó, és pazarlónak tűnik, de nem az. De nem az. Nézzük meg akkor ezt a két ige részt, a Lukács 7-et. Lukács 7:36-tól kezdem. Nekem az volt, hogy felírva, hogy a bűnös nő megkeni Jézus lábát. A farizeusok egyike arra kérte már Jézust, hogy vele egyék. Bement azért a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. A városban volt egy bűnös életű asszony, aki amikor meghallotta, hogy ő a farizeus házánál van vendégségben, egy alabástromedényben drága kenetet hozott, megállt mögötte a lábánál sírva, könnyeivel kezdte öntözni a lábát, és hajával törölte meg. Majd csókolgatta, és megkente drága kenettel. Amikor látta ezt a farizeus, aki őt meghívta, azt mondta magában, ez, ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle asszony az, aki hozzáér, tudná, hogy bűnös. Jézus pedig így felelt. Ez annyira vicces, hogy így magába mondja, és Jézus megfelel neki. Tehát, hogy így beszélgetnek, csak így egyik a gondolatában mondja már, és Jézus megfelel neki. Jézus pedig így felelt. Simon, van valami mondani valóm neked? Ő így szólt. Mester, mondd. Egy hitelezőnek volt két adósa. Az egyik 500 pénzzel volt adós, a másik pedig 50-nel. Mivel nem volt miből megadniuk, a hitelező mind a kettőnek elengedte. E kettő közül azért, mondd meg, melyik szereti őt jobban? Simon pedig azt mondta, úgy gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. Jézus erre így válaszolt, helyesen ítéltél. Majd az asszony felé fordulva azt mondta Simonnak, látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és az én lábamnak vizet nem adtál, ő pedig könnyeivel öntözte lábamat, és hajával törölte meg. Nem csókoltál meg engem, ő pedig amióta bejöttem, nem szűnt meg a lábamat csókolgatni. Olajjal sem kented meg a fejemet, ő pedig drága kenettel kente meg a lábamat. Azért azt mondom neked, neki sok bűne bocsáttatott meg, mert nagyon szeretett. Akinek pedig kevés bocsáttatik meg, kevésbé szeret. Majd így szólt az asszonyhoz, megbocsáttattak a te bűneid. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Így néhány dolog ennek a történetnek kapcsán. Az első az, hogy, hogy mennyire ironikus, hogy ha valaki Jézus igazán konfrontálódott a földi szolgálata során, az pont a farizeusok voltak, a vallásos zsidók. Ugye Jézus azt mondta, hogy nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek. Ugye ezt miért mondta? Mert azt mondta ezzel Jézus, hogy ha nem látod be, hogy kegyelemre van szükséged, nem tudok neked megkegyelmezni. Ha nem látod be, ha nem látod meg, hogy te bűnös vagy, és az életed egy nagy katyvasz, nem tudok jönni és helyre tenni. És azt mondja magában ez a farizeus, hogy hát úgy látszik, hogy nem lehet próféta, mert nem tudja, hogy ez bűnös. Ő maga is ugyanolyan bűnös volt. Sőt, de ő maga ezt nem látta. De Jézus annyira kedvesen válaszol. Ugye eleve a farizeusok ugye azon botránkoztak meg, hogy Jézus igenis bement a házába, ugye még Cornélius házába is mondta, hogy megy és meggyógyítja. Aki római volt, aki pogány volt, és zsidó, vallásos zsidónak ez ilyet nem csinálunk. De ugyanúgy, ahogy bement a Zákeusnak a házába, vámszedő, hát ilyet bűnös embernek a házába, bement egy másik bűnös ember házába, Simonnak a farizeusok a házába. Ő is bűnös ember volt, nincs különbség. Isten mindenkit egybezárt a bűnbe, hogy mindenki megkegyelmezzen, ezt mondja a római levél. Úgyhogy Jézus ugyanolyan kegyelemmel fordul a farizeus, a vallásos ember felé is, aki nem tudja, hogy ő maga bűnös és bajba van. Jézus ugyanúgy segít neki, és kedvesen próbálja helyreigazítani. És mi ez a példabeszéd? Ez a példázat, amit Jézus mond. Ugye ez mind a bűnről szól. Az, hogy valaki, tehát mindannyian, tehát a bűnről volt szó korábban, tartozás, mondhatnánk, hogy tartozás Istennek a bűn. És ugyanúgy tartozott a farizeus is, meg ez az asszony is. De minél inkább, és ezt fejti ki Jézus, és erre válaszol Simon, minél inkább az ember megérti, hogy Isten kegyelme mekkora. Ugye, mit mond a Zsoltár, hogy amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti bűneinket? Vagy hogy a tenger mélyére veti őket? Ezek mind-mind olyan jó messze levő dolgok, jó mély, jó nagy dolgok. Istennek a kegyelme felfoghatatlanul nagy. És ha látnánk, hogy a bűn mennyire csúf és mennyire nagy az is, akkor, de nem látjuk. Nem látjuk, hogy milyen az állapota az Istentől elszakadt embernek. De Isten kegyelme még annál is nagyobb. És minél inkább megérti ezt az ember, annál lesz a szíve tele, inkább tele, annál inkább lesz tele hálával, szeretettel Isten iránt. És ugye Simonnak a szíve nem hálával volt tele, úgy, mint ennek az asszonynak. Ez az asszony pontosan is értette, hogy mennyire gáz az élete. Valószínűleg ő már hallott előtte Jézusról, meg hogy konkrétan itt bocsátatik meg a bűne, vagy pedig előtte, szerintem már előtte is, szerintem ez egy megerősítés. De ez az asszony, ez bűnbánó szívvel fordult Jézus felé. És nem csak bűnbánó, hanem hálás szívvel. Szokták ugye mondani, hogy a megkenetése, és ugye a másik három történetnél ezt látni fogjuk, Jézus azt mondja, hogy a temetésére előre keni meg Mária őt. Ennél az asszonynál erről nincsen itt szó. De ugye az olajjal megkenés, annak rengeteg szimbóluma van a Bibliában. Ugye az olaj jelenti a szellemet, a lelket. Ugye a olajjal kenik fel az uralkodókat. Tehát az, hogy Jézus megkeni olajjal, ez egy mély-mély tisztelet legalább, amit Jézus iránt mutat az asszony. Én azt hiszem, hogy ez az egyik, amit érdemes nekünk elvinni innen, vagy erre emlékeznénk, hogy ezt nem tudom, hogy Zsoltáros mondja, vagy Jeremiás könyvében van, talán Jeremiás könyvében van, de lényegében ez egy gondolat, nem kerestem ki. Tudd, hogy honnan jöttél. Tudd, hogy Isten honnan mentett meg téged. Ezt ne felejtsd el soha. Ne felejtsd, emlékezz rá, mert akkor értékelni fogod, hogy Isten mit tett. Hogy hol vagy most. Hol lehetnél ő nélküle, az ő kegyelme nélkül, de mégis hol vagy most. És Isten kegyelme a vallásos, büszke embernek is ugyanaz, mint a bűnös asszonynak. Isten kegyelme nem válogat. Egyformán mindenkinek. Nézzük meg a talán még egy gondolat, még itt a legvégén, a Lukács 7 mielőtt átmegyünk a másik igeszakaszokra. Ugye azt mondja Jézus az asszonyhoz, amivel persze még egy ilyen izét pofont ad a büszke farizeusnak. Azt mondja, hogy megbocsátottak a bűneid, ezt így szólt az asszonyhoz. És akik együtt ültek vele az asztalnál, kezdték magukban mondani, tehát valószínűleg Jézus pontosan tudta, hogy ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Az asszonynak pedig azt mondta, a te hited megtartott téged, menj el békességgel. Ugyanez van, emlékeztek arra a történetre, amikor leeresztik a tetőn keresztül a négy barát, vagy kicsoda azt a bénát, és Jézus ugyanezt mondja nekik, hogy megbocsátottak bűneid. És ugyanúgy azt gondolták magukban, pontosan ezt a jelenlevő farizeusok, hogy ki ez, hogy az Istent káromolja, csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. És Jézus ugyanúgy, ismerve a gondolataikat, ezt annyiszor látjuk, de Jézus ismeri a gondolatainkat, nekünk is olvassa a gondolatainkat. Ugye ezért mondja az ige, hogy még ajkamon sincs a szó, te már tudod, Istenem, nem kell kimondani őket, a gondolatainkat is tudja. És Jézus szájából hallani ezt, hogy megbocsájtottak a te bűneid, itt lett az asszony szabad. És érdekes, hogy ezt mondja Jézus, hogy a te hited megtartott téged. Tehát valahol bűnbánattal Isten felé fordulni, és elfogadni az ő bűnbocsánatát, ez is a hitnek egy cselekedete. Hit kell ehhez is. És lehet, hogy az ember ezt nem is gondolja, de talán lássuk meg ezt ebben, hogyha Istentől például bocsánatot kérünk, akkor a hit dolgozik bennünk. Ugye szerintem múlt vasárnap végig a hitről volt, meg talán előtte is. Mennyire fontos a hit, Isten a hitben gyönyörködik. És ugye a hit az végső soron Istennek a kijelentésére egy pozitív reakció mi részünkről. Ami egyébként tettekben megnyilvánul. Tehát, hogy teljessé, tökéletessé lesz a cselekedeteken keresztül. És Istennek a kijelentése, az igazság az, hogy ő szent, mi nem vagyunk azok. Ha mi erre pozitívan reagálunk, ez egy hitnek a cselekedete. Ez az, amit az asszonynál is látunk. Menjünk át a Márk 16-ban. Bocs, 26, Márk 26. Nem, oké, Máté 26. Máté 26, igen, össze-vissza beszélek. Máté 26, 6-os verstől olvasom, Jézus megkenyetése Betániában. Ugye ez viszont már előre rögünk az időben, és az utolsó vacsora előtt van valamikor. Tehát itt már közel van tehát Máté 26-on belül már itt van, hogy a Getsemáné kertben meg Jézus elfogása. Ez mind Máté 26. A 36-os vers, nem, 6-os verstől olvasom. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házánál volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél drága kenetnek alabástrom szerencéje volt, és amikor az asztalnál ült, a fejére öntötte a kenetet. Ugye Lukácsnál azt olvasjuk, hogy lábára, itt a fejére, én szerintem mind a kettőre ment, mind a két alkalommal. Nem hiszem, hogy ebben volna különbség. Jézus megkente. Fejére öntötte a kenetet. Tanítványai pedig ennek láttán bosszankodtak. És ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Ha mondjuk a farizeusok bosszankodnának, de a tanítványok bosszankodtak. És egyébként ez itt több eszem tanítványai, tehát nem az, hogy Júdás, akiről tudjuk, hogy tolvaj volt, és utána el is árulta Jézus. Többiek is. Nem értették. Nem értették, hogy mi történik itt. Pontosan, amit az előbb mondtam, hogy a dicsőítésben van valami pazarlónak tűnő, ezt nem értették a tanítványok. Mire való ez a pazarlás? Mert eladhatták volna ezt nagy áron, és a szegényeknek adhatták volna. Jézus ezt észrevette. Igen, tehát gondolom, ha nem is mondták ki. Jézus pontosan tudta, hogy mi van a fejükben. Jézus ezt észrevette, és így szólt hozzájuk. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Tehát kezdjük ott, hogy ez bántás volt az asszony iránt. Mária iránt. Miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek. De én nem leszek mindenkor veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, a temetésemre nézve tette. Bizony mondom nektek, bárhol a világon hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik, amit ő velem tett az ő emlékezetére. Ha megnézzük a Márk 14-ben, van ugyanez a történet, ott néhány további információ megjelenik, ami érdekes, mert pont, hogy a Márk az, ami a szűk szavú szokott lenni. Tehát itt jelenik meg a Márk 14.3-nál, hogy valódi és igen drága nárdus olaj volt ebben az alabástrom edényben. És mivel ugyanaz, hát illetve olvastam itt ugye a 9-es versben olvasjuk ugyanezt, bizony mondom nektek, hogy mindenütt a világon, ahol csak hirdetik az evangéliumot, azt is elbeszélik az ő emlékezetére, amit ez az asszony cselekedett. És 10-es vers, akkor Júdás, az Iskáriótás egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja őt. Egyébként van a dicsőítésben egy ilyen dolog, hogy tudjátok, hogy ha Isten, tehát ez mondjuk bármi, ami a Szentléleknek a munkája, erőteljesen megjelenik. valahol. Arra ott az embereknél az, hogy közömbösek legyenek iránta, az, hogy nem, az, hogy megszűnik létezni. Tehát valaki, ha mondjuk látunk egy csodát, mondjuk felállva valaki egy kerekesszékből, akkor valaki vagy Istent kezd el dicsőíteni, vagy pedig nagyon ellene kezd el fordulni a dolognak, hogy ezek ilyen kamuzók, meg szerintem ő nem is volt beteg, meg nem tudom. Tehát a Szent Szellemnek a megnyilvánulásai kihozzák azt, ami az emberben benne van. És hogyha az emberben az ördög van, ki fogja hozni azt? Ez egy általános szabályszerűség, amit látok. Van, aki nagyon negatívan reagál az ilyenekre, de akik meg a szíve meg tiszta, mondjuk így, az meg nagyon pozitívan tud reagálni. Ugye ez volt az a dicsőítés, aminél kattant Judás, hogy na, akkor megy és elárulja Jézust. És ugye Judásról beszéltünk, meg az ige is mondja, hogy tolvaj volt, és Judás nem vigyázott a szívére. Nem védte azt, picikét kapzsi volt, mondjuk úgy, a pénz az neki egy gyenge pontja volt. És Judás együtt élt ezzel. Nem figyelt oda magára, hogy ez egy kapu az ördögnek, amit ki tud használni. Nem figyelt oda erre, és meg is lett a következménye. Nézzük meg a János 12-ben ugye ezt a történetet. Ami szerintem ugyanaz, van, aki szerint nem, de szerintem igen. Itt már ugye az van, hogy Mária megkenje Jézus lábát. Jézus azért 6 nappal húsvét előtt elment Betániába, ahol Lázár élt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik vele együtt ültek. Úgy látszik, megint Márta az, aki szolgál. Hát Mária megint csak ott ült, de vagyis nem csak ott ült, mert ő kente meg Jézust, de itt is kijön a karaktere ugye ennek a két testvérnek. Mária ekkor elővette egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente Jézus lábát, és a saját hajával törölte meg. A ház pedig megtelt a kenet illatával. Annyira... Tehát maga ez, hogy ahogyan megtelik ennek a kenetnek az illatával a ház, ugye a dicsőítésnek is van egy illata. Ezt az ige is beszél arról, hogy ugye a dicsőítés, meg az imádság, ezek fölszállnak Istenhez. Ezt a képet használja az ige. És Istennek ezek jó illatú áldozat. Mint hogyha így beleszaglászna, és tetszik neki az illata. Ugyanúgy szellemi értelemben, amikor mi dicsőítünk, annak van egy illata. Az betölti a légkört, betölti az atmoszférát. Ugyanúgy, mint ahogyan a kenet. Az imádat betölti a közeget, amire az emberek majd, hogy nem tapintani lehet. Ki lehet szagolni. Ekkor azt mondta egyik tanítványa, Iskáriótes Júdás, Simon fia, aki készült őt elárulni. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénárért? És miért nem adták az árat a szegényeknek? Aha, nyilván a szegényeknek akarta ő is, annyira aggódott a szegényekért. Ez pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre lett volna gondja, hanem mivel tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, elcsente. Milyen kedvesen fogalmazik, hogy elcsente. Jézus erre azt mondta, hagyj békét neki, mert a temetésem idejére tartogatta ezt. Mert szegények mindenkor lesznek veletek, én pedig nem leszek mindig veletek. Több minden benne van ebben. Egyrészt azt mondja Jézus, hogy Mária a temetése idejére tartogatta ezt. Tehát kvázi ez már Jézus halálára a felkészülés, amit zajlik. De Máriának erről lövése nem volt. Lövése nem volt. És vannak, ezeket szokták úgy nevezni, hogy profétai cselekedetek. Amikor Isten indít valakit arra, hogy valamit tegyen, de nem tudja, hogy mi annak a jelentősége, de mégis van egy nagyobb értelemben vett jelentősége. Lesznek más olyan következményei. Ez egy nagyon szép dolog, és azt hiszem egy konklúzió ebből, hogy nekünk, ha Isten valamire indít minket, tegyük meg. Tegyük meg, mert lehet, hogy látjuk, hogy miért tennénk, de simán lehet, hogy sokkal több benne van abban. Simán lehet. Illetve ez a érvelés, hogy szegények mindenkor mindig veletek vannak, de én nem leszek mindig veletek, ugye szokták mondani azt, hogy úgysem tudok az egész világon segíteni. Akkor ne segítsek senkin. Isten, hogyha valamit eléd hoz, valamit a szívedre helyez, azt tedd meg. Úgysem tud, tényleg nem tudod a világnak az összes problémát megoldani. Nem is a dolgod, ez ne is terheljen téged. Hogyha megy az ember az utcán, tehát nem tudom, manapság is lehet mondjuk ebben a minuszban, remélem, hogy túl sokan nem, de lehet látni például hajléktalanokat. Én nekem, amikor egyetemre jártam, és minden nap a Móricon keresztül mentem, ott mindig rengeteggel találkoztam. És mindig volt egy csövi, akinek, nem tudom, vittem valamit, akivel leálltam beszélgetni. Többivel nem foglalkoztam. Nem azért, mert nem érdekeltek, hanem azért, mert én egyet kiválasztottam. Mert mindegyiknek úgy se tudok segíteni. Egynek még tudok valamennyit. Azt hiszem, hogy ez egy jó hozzáállás, mert ha ugye mindenki ugyanazt csinálna, mint én, és választ egyet, akkor jó eséllyel sok mindenkin lehet ezzel segíteni. És ugye eszembe jutott a másik dolog, amikor Jézus beszél a nagy parancsolatról. Ugye azt mondja, hogy az első és a nagy parancsolat, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből, és a második hasonló ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Amikor arról van szó, hogy az ember mibe fektet energiát, Isten az első. Isten az első. Az emberek, a fele barátaim a második. Úgy, mint magadat, tehát ez is egy elég magas mérce, de Isten az első. Valahol itt zárnám le, de azzal a gondolattal zárnám le, amit az elején mondtam, hogy ha tisztában vagyunk azzal, hogy Isten mit tett értünk, akkor a szívünkből hála és dicsőítés fog áradni. Úgyhogy emlékeztessük magunkat. Emlékeztess magadat, gondolkozz ezen, hogy pedig milyen jó volt pont egy imádságra felvezető. Vagy azt hittem, hogy a reklám volt, na mindegy. Milyen jó. Tehát, hogy gondolkozz ezen, emlékeztess magad arra, hogy Isten mit tett érted. És ez a szívedre hatással lesz. És hála és imádat fog áradni belőle. Jézus pedig, ahogyan a farizeusnak is, meg ennek a bűnös asszonynak is megbocsátotta a bűneit, Máriának meg valószínűleg az édesapját meggyógyította, és a bátyját meg föltámasztotta a halálból, hatalmas dolgokat tett értük. És Jézus ugyanúgy szeret téged is, és ugyanúgy hatalmas dolgokat tett érted, és fog is tenni. Ámen. Nézzük meg, hogy van-e valami a szlájdon. Nagyszerű. Gyorsak vagyunk. Oké. Zoomon senki, ugye? Oké. Igen, licsős, köszönöm.